Jó estét kívánok! Kezdeném egy személyes kéréssel. Azt kérném tisztelettel, hogy ma, illetve pénteken ne tartsunk szünetet, tekintve, hogy én nem vagyok itt, csak vizuális illúzió, hogy beszélek. Ma egy konferencián pénteken meg a bíróságon kell megjelennem. Az ítéletet csak délután hirdetnek, tehát attól teljesen függetlenül a délelőtti óra meg lesz tartva, de hát oda kell érni. Pár szót. Ne bízzák el magukat. Pár szót a házi feladatokról, mert most már azért örvendetesen gyűlnek, és vannak egész jó kis közöttük, sőt kifejezetten jó kis közöttük, meg ugye vannak roppant elővigyázatos kollégák is, akik csatába először a házi feladat keretet küldik be mindenféle változtatás nélkül, hogyha a lövöldözés van, akkor az fújjon el elsőként. Pár kérdés fölmerült, gyorsan elmondom a többieknek is, hát ha tanulnak belőle. Hát ugye egyrészt, ha a programjuk lefut, akkor három képnek, adott időpillanatban készült képnek kell megjelennie, ami mutatja a program állapotát, tehát hogyha ott virágokat látnak, meg lepkét, ami nem ugyanabban a pozícióban van, akkor már az megnyugtató. Ugye a konzolt is lehet látni, a konzolon jelenik meg adott esetben a kordamp üzenet, meg a fordítási hiba is, tehát már le se fordult, vagy elszállt a programjuk, akkor azt mindenképpen érdemes végigolvasni. Ugye ugyanezen a konzolon feltűnhet egy olyan üzenet, hogy warning, DTX texture compression is not available. Ez annyit jelent, hogy warning, DTX texture compression is not available. Hát, hogyha nem akarnak textúra kompressziót, akkor aggodalomra semmi ok. Tehát amikor ugye bemennek a kocsmába, és ki van írva, hogy 18 éven aluliakat nem szolgálnak ki, akkor egy pillanatig nem érzik magukat megtámadva ezáltal, mert már elmúltak 18 évesek. Arra a konzolra egyébként kiírhatnak dolgokat, hogy debugolás céljából, ha nagyon akarnak, printf-fel. Ugye új dolgot nem lehet beinkludolni a fájba, de printf-fel kiírogathatnak. De kérem a társaságot, hogy ezt is azért józan ésszel csinálja, ne úgy, mint pár kedves kolléga az elmúlt fél évben, aki az égvilágon a 20. belső ciklus minden körében kiírt valamit, és akkor keletkezett egy több gigabájtnyi dolog. Ugye, amíg otthon ez a konzolon végigfut, és nem tárolódik, mi az égvilágon mindent berakunk adatbázisba, tehát egyébként csodálatos személyi profilt lehet képezni arról, hogy miket, mikor, milyen körülmények között csináltak, és az a dolog mennyire hasonlít másoknak a viselkedésére. Ha lenne egy kis időnk, akkor ezzel is foglalkoznánk, hogy a Facebook is körülbelül hasonló módon szerez információkat önökről. Na, tehát egy ilyen adatbázisban, hogyha mindig ilyen 2 gigabájtnyi dolgok jelennek meg egyetlen egy mezőként, azért az nem kellemes. Tehát ezt azért tartózkodjunk. Igen, még egy gyakori kérdés, vagy nyafizás, ugye korábbi fél években is felvetődött az, hogy hát az a házi feladat kerete az úgy ocsmánya, hogy van, objektumorientáltság szempontjai földbe vannak tiporva, miért nem lehetne valami szép objektumorientált keretet csinálni, ami elfedi például a shader program előállítása, lefordítása, föltöltése közötti dolgokat, vagy vertex array objectet, ugye csak azon részen kellene, csak azokat az apróságokat kellene benne megcsinálni, ami feladat specifikus, nem pedig egy ilyen ocsmányságba beletúrni, és lényegében ugyanazokkal a sorokkal adott esetben többször, de minden projektben, minden esetben legalább egyszer megküzdeni. Na most, ezek a kritikák tulajdonképpen igazak, és a felsőbb években, további grafika tárgyakban szoktunk is ilyen objektumorientált könyvtárat adni, de most nem adunk. És az objektumorientáltságnak vannak előnyei, meg a hátrányai. Egy gyönyörű előny az, hogy információrejtés megvalósul, azaz más programját én újra felhasználhatom úgy is, hogy megérteném, hogy az adott osztály adatszerkezetei hogyan vannak megvalósítva, és annak az algoritmusai hogyan vannak implementálva. És ez óriási előny, amikor mások által írt programot szeretnék módosítani. Ugyanakkor az objektumorientáltságnak van egy hatalmas hátránya is, ez pedig az információrejtés, ami azt jelenti, hogy anélkül föl tudok használni osztályokat, hogy halvány fogalmam lenne arról, hogy az milyen adatszerkezeteket implementál, és milyen algoritmusokat valósít meg, ami óriási hátrány akkor, hogyha szeretném megtanulni azt a dolgot. És ugye bármilyen hízelkedő lenne a részemre, azt szeretném elérni, hogy önök az OpenGL tanulják meg, ne pedig azt a Móriczka objektumorientált dolgot, amit én írok, ugye? Tehát igenis legalább a kezdeteknél le kell menni arra a szintre, a lebutított szintre, ha úgy tetszik, amit a házi feladat keret sugal. Majd a fél év során, a fél év vége felé majd egyre inkább objektumorientáltabbak leszünk, de egyelőre tessék ezzel a közben álló implementációs dologgal megelégedni. Ugye a másik dolog, ami fölvetődik, ugye vannak olyan kollégák, akiket már a bölcsődében is a pelenkázók körül kergettek akkor, hogyha nem implementáltak minden osztályt külön fájba. Na most ők személyes értésnek veszik, hogy itt a házi feladatot egy fájba kell belerakni. Ráadásul három különböző programot, két különböző programnyelven megírt programot, ugye C++ meg GLS-el kell összegyilkolni egyetlen egy fájba, hogy ez milyen ocsmány. Na most ennek is van pedagógiai előnye is. Nevezetesen, ugye amikor egy új dolgot tanulunk, akkor mindig az a kérdés, hogy hol a fenébe van az, hogy hát ott van a orrod előtt, ugye erre mindig az a válasz, mert ezen a fájlon kívül nincs semmi. A másik fontosabb szempont, hogy ezt be kell adni még pedig határidőre. A portál mindenféle vizsgálatot csinál, például azt is, hogy mennyi a idő egységre eső portál műveleteknek a száma, itt a házi feladat kiadás, itt a házi feladat beadás, közötte eltelik 2-3 hét. Hát az aktivitás az ilyen. Utolsó előtti nap, utolsó éjszaka, nem lankad, utolsó nap, éjfél a határidő, 23 óra, 23 óra 58, felugrottam a izére, és akkor éjfél, mert hát akkor leáll a szerver. Ez. Na most el lehet képzelni, hogy itten mi történik. Tehát ugye az a kívánalom, hogy C++ fájt, forrás fájt kell föltölteni, az ebben a Dirac deltában körülbelül úgy néz ki, hogy az exe, az SLN, meg minden megjelenik itt helyette, vagy olyan dolgok is történnek, ami utána a kedves kollégának másnap olyan levelet kellett írnia, hogy tisztelt tanár úr, elnézést a zavarásért, de a tegnap a nagy kapkodásban véletlenül a szobatársam házi feladatát töltöttem föl a sajátom helyett, pedig ő csak azzal a feltétellel adta oda, hogy felismerhetetlenségig megváltoztatom. Kérem a feltöltést meg nem történt megtekinteni. Na, tehát egyrészt ne tessék az utolsó pillanatra hagyni, másrészt pedig ez a magyarázat annak, hogy egy fájt kérünk. Mi lenne akkor, hogyha többet kérnénk? Jó. Még egy utolsó dolog. Ne gondolják azt, hogy azt a házi feladatot fogjuk ellenőrizni, amit beadtak. Nem azt fogjuk ellenőrizni, hanem azt, amit mi átírunk, mégpedig automatikusan a tesztelésre. Ezért van az, hogy a hullámvonalak közé szabad írni dolgokat, azon kívül megváltoztatni. Hát megváltoztathatnak azon kívül is, de semmi garancia nincsen rá, hogy működik a dolog. 3.3-as OpenGL-re fogjuk beállítani az egészet úgy, ahogy van. Tehát, hogyha saját maguk megváltoztatják ezt, otthon remekül fog futni, mi visszaváltoztatjuk, és akkor adott esetben nem fog futni. Nem is glutot használunk. Tehát azokat a glut függvényeket, amik benne vannak, azokat használhatják, újat nem, mert nem glutban megy az egész. Jó, na, mi meg térjünk vissza akkor ugye a számítógépes grafikához, most akkor a háromdimenziós grafikához, amikor is az optika analógiáját fogjuk használni, tehát meg kell ismerkednünk azokkal a összefüggésekkel, amit a fizikusok megállapítottak a valódi világról, egy modellt alkottak a valódi világról. Mi ezt a modellt fogjuk felhasználni ahhoz, hogy szimuláljuk a valódi világot, és akkor a virtuális világunkat ahhoz hasonlatossá tegyük. Ugye ezek a modellek képletek. Tehát azt is lehet mondani, hogy nekünk egy képletgyűjtemény kell, és igazából a házi feladat megoldásához, vagy a programozáshoz nem is kell más, csak maga a képlet. Persze azért ezt úgy fogom elővezetni, hogy megpróbálom többé-kevésbé intuitíve elmagyarázni azt is, hogy ez a képlet mit jelent és miért van úgy. Annak ellenére, hogy magához a programozáshoz ez nem kell. Persze, hogyha ténylegesen kreatíve használni akarjuk, meg tudni akarjuk, hogy egyáltalán a paramétereket milyen intervallumban lehet beállítani, akkor ez a tudás igencsak hasznos, arról nem beszélve, hogy óriási élmény valamit érteni, ahelyett, hogy értés nélkül ugye meg bevágjuk. Na, akkor kezdjünk neki. Menjünk vissza a számítógépes grafika legelejére, amikor is megfogalmaztuk a célját. A cél az, hogy egy monitor látásával kiváltsuk a valós világból érkező ingereket. Ugye a monitoron pixelek vannak, a pixeleknek a színét, pixel által kibocsájtott elektromágneses sugárzást, vagy úgy tetszik fotonokat kontrollálhatjuk, és ezt úgy kell megtennünk, hogy a hatás megegyezzen a valós világból érkező hatással. Ugye akkor egyezik meg ez a két hatás, hogyha egy pixel által meghatározott térszögből a valós világból pontosan ugyanolyan elektromágneses sugárzás, vagy ugyanolyan fotonok érkeznek, mint magából a pixelből. Ugye a szem az elektromágneses sugárzásra, illetve a fotonokra érzékeny, magában a fotonban vagy az elektromágneses sugárzásban nincs benne az az információ, hogy ő honnan jött, tehát hogyha a két eset ugyanolyan sugárzásnak felel meg, akkor a szemünk nem tud különbséget tenni közötte. Ugye ha valós világunk nincsen, hanem csak egy virtuális világunk van, akkor a virtuális világba kell ezt a számítást elvégezni, tehát a virtuális világba akkor végigkövetjük a fény útját, és meghatározzuk, hogy akkor a szemnek megfelelő szempozíció, a képernyőnek megfelelő ablak, pixelein keresztül, ugye a mennyi teljesítmény bombázza a szemünket, vagy bombázna a szemünket akkor, hogyha ez a virtuális világ valóságos lenne. Ugye azt mondtam, hogy ugyanolyan elektromágneses sugárzás, vagy ugyanolyan fotonok kellenek a pixelből, mint ami a valós világból. Ezt az ugyanolyan dolgot egy picit finomítani lehet, mert ignorálhatom az ugyanolyan tulajdonságokat abban az esetben, hogyha a szemünk nem érzékeny arra a konkrét tulajdonságra. Ugye egy kézenfekvő példa a polarizáltság, a fény az hullám, mégpedig transzverzális hullám, ami azt jelenti, hogy ha arra megy, akkor például az elektromos tér a haladási irányra merőlegesen rezeg, ugye végtelen sok különböző irányba lehet merőlegesen rezegni. Ugye a rezgési sík, vagy a rezgési fajta jelenti a polarizációt. Na erre a szemünk nem érzékeny, miből következtethetünk arra, hogy ez nem érzékeny, hogy nagy síkfelületek mindig polarizálnak, tehát például a víz, meg az üveg polarizál, és nekünk pedig egyáltalán nem jelent eltérő érzést az, hogyha állva nézünk rá a vízfelületre, vagy pedig leheveredünk előtte. Ugyanúgy néz ki. Ezzel szemben a légy egyébként érzékeny a polarizációra. A Jóisten azért ruházta fel ezzel a képességgel, hogy megtalálja a vizet, manapság pedig ezért kenődik szét a nagy üvegablakokon. De mi nem. Ez könnyebbség, mert akkor nekünk a polarizációs tulajdonságokat, a polarizációs síkot nem kell reprodukálni. Úgysem tudjuk megtenni a különbséget. Ugye amire ezek után a szemünk érzékeny, az a spektrum, tehát hogy milyen hullámhosszon és milyen teljesítmény éri a szemet. Ezt kell tehát kiszámolni. Minden pixelben ugye egy spektrumunk lesz, a szem ugye 300-tól 800 nanométeres tartományban érzékel valamit, hát akkor ezeken a hullámhosszokon kell meghatározni, hogy mekkora teljesítmény éri a szemet, hány foton bombázza ugye másodpercenként a szemet ilyen frekvenciával, és hogyha ezt sikerül kiszámolni, akkor elvileg arra volna szükség, hogy rábírjuk a pixelt, hogy pontosan ezt a spektrumot sugározza ki. Igen ám, de a monitorunk persze nem képes akármilyen spektrumot kisugározni, igazából csak vörös, zöld és kék hullámhosszon tud lámpát fölvillantani, tehát a monitor kisugározható spektruma így néz ki, ugye három hullám. Szerencsénkre a szem, az emberi szem legalábbis olyan gyatra spektrométer, hogy be lehet csapni három huplival is. Ezzel a három huplival is többé-kevésbé elő lehet állítani ugyanazt a színérzetet, mint tetszőleges más spektrummal. Tehát a legutolsó lépés, amit most legelőször fogunk tárgyalni, az lesz, hogy megismerjük az emberi szem, és ezzel együtt az emberi agynak a tulajdonságait, mérési képességeit, mert ezen tudás alapján vagy felhasználásával fogjuk tudni a szemet meg az agyat becsapni, annak érdekében, hogy a kiszámított spektrum helyett olyan spektrummal csapjuk be, amit elő is tudunk állítani. Megnyugtatok mindenkit, nem fogom elkérni senkinek a szemét és agyát azért, hogy ide kipakoljuk, és különböző színingerek után méricskéljünk, hogy az az agyában milyen melyik neuron ugye milyen választ ad. Még hogyha volna olyan önfeláldozó, aki oda is adná a szemét vagy az agyát, akkor én lennék bajban, ugyanis nem tudnám, hogy ennek a rendszernek hol van a kimerete, hová kell bökni azt a tűt az agyban, hogy ami ahhoz az érzéshez tartozik, hogy piros. Ezek a kísérletek, amivel megismerjük, hogy hogyan működik, legalábbis viselkedési szinten hogy működik ez az egész, éppen ezért összehasonlító kísérletek, mert összehasonlítani úgy is tudunk, hogy az agyunk meg a szemünk a helyén van. Tehát igazából minden kísérlet úgy néz ki, hogy mutatunk neki két képet, vagy két szint, és azt kell a delikvensnek eldönteni, hogy az ugyanolyan vagy nem. Hát először is nézzük meg, hogy monokromatikus fény, tehát olyan spektrum, amiben egyetlen egy hullámhossz van, lambda hullámhossz van, az milyen színingert generál az agyban, hogy lehet ezt megfogni, és ehhez a következő vizsgálatot végezzük el. Pontosabban ezt már mások elvégezték, én csak hivatkozok az eredményre, de elvileg el is végezhetnénk. Tehát ugye veszünk egy lambda hullámhosszú monokromatikus fényforrást, aminek egységnyi az intenzitása, és ezzel a fényforrással megvilágítunk egy fehér lapot itt. Jó? Ugye a fehér lap mindent visszaver, tehát akkor a monokromatikus fény megvilágítás hatására eljut a szemünkbe, és azt valamilyen színűnek látjuk. Mert csak a monokromatikus fény a szivárvány színei, mert hát ugye a prizma, meg a szivárvány, a fehér fényt monokromatikus komponensekre bontja föl, ugye durván olyan 300-400 nanométertől 7-800 nanométerig, a kéktől a pirosig. Ugye azzal párhuzamosan, hogy akkor a lambda monokromatikus lámpával megvilágítjuk ezt a baloldali fehér lapot, a jobboldali fehér lapot is megvilágítjuk, de most három lámpával, mondjuk egy 645 nanométeres hullámhosszon sugárzó lámpával, egy 526 nanométeressel, meg egy 444-jel. Ha ezeket külön-külön néznénk, akkor ugye a 645 az piros, az 526 az meg zöld, a 444 meg kék volna. Tehát ez a három szám igazából majdhogy nem mindegy, elég távol kell lenniük egymástól. Azért pont ezt a három számot hoztam elő, mert van olyan anyag, amit fölizgatva ilyen hullámhosszú fényt sugároz, tehát ilyen lámpákat könnyű gyártani. Tehát 645, 526, meg 444 nanométeren sugárzó lámpák. És az a feladata a kísérleti alanynak, aki ezen két papírlap előtt ül, hogy a vörös, ez a vörös. Vörös, zöld és kék lámpának az intenzitását addig csavargassa, amíg nem tud különbséget tenni a két lap között, azaz ez az él, ami elválasztja a két lapot, számára eltűnik. Tehát ha például a lambda 600 nanométeres, akkor a kísérleti alany azt fogja csinálni, hogy a zöld lámpát fél egységre állítja be, a piros lámpát durván két egységre állítja be, és akkor mondja azt, hogy ez bizony megkülönböztethetetlen egy 600 nanométer hullámhosszú egy egységnyi sugárzású lámpa hatásának. Nem tud különbséget tenni, eltűnik. Jó? És akkor ezt a kísérletet mondjuk nanométerenként 400-tól 700 nanométerig megismételtetjük vele, az összes eredményt pedig szépen berakjuk ebbe a három ábrába, és akkor ezáltal kialakul három függvény, amely most már minden hullámoszra megmondja, hogy mi az az ekvivalens vörös-zöld kék intenzitás szín, ami ugyanazt a hatást kelti a szemben, illetve az agyban, mint az adott lambda monokromatikus komponens. Ez a három függvény, szín illesztő color matching functions, ugye szín párosító vagy szín leképző függvény, ezek után számunkra a szem és az agy matematikai modellje. Nem kell foglalkoznunk innentől. Még egy-két apróságot hozzáteszek, de igazából nem kell foglalkoznunk azzal, hogy akkor most a szembe csapocskák, meg tudom, idegpályák, meg hasonlók vannak. Ez a három dolog nekünk matematikailag leírja a dolgot. Nyilván vannak egyéni különbségek, de azok általában elég kicsik, kivéve olyan esetben, hogyha valaki színtévesztő, de az egy másik eset. Van ennek negatív része is, ugye a pirosnak is, meg a zöldnek is, ugye hogy a fenébe lehet. Ennek a magyarázata a következő, tehát hogyha például ez a lambda 500 nanométeres, akkor a delikvens azt mondja, hogy hát kell egy nagyon picike kék, mondjuk 0,1 kék, meg 0,5 zöld, de még mindig nem tűnt el a különbség a két oldal között. Úgy néz ki, hogy még mindig túl sok piros van a jobb oldalon, annak ellenére, hogy a piros már teljesen nulláztuk. Na de, hogyha akkor a piros lámpát átvisszük a másik oldalra, és a lambda mellé még a pirossal megvilágítjuk ezt is, és ez a piros, tudom én, 0,3, akkor eltüntethető a különbség. Tehát ezt a negatív dolgot úgy kell értelmezni, hogy átvittük a másik oldalra. Jó? Na akkor egységnyi monokromatikus komponenseket ki tudunk váltani vörös-zöld kékkel. Mi van akkor, hogyha ez két egységnyi sugárzású lámpa? Elvégezik a kísérletet, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy azt kétszer akkora vörös-zöld kékkel kell kiváltani. Tehát a dolog lineáris. Abban az értelemben is lineáris, hogyha tudom, hogy 500 nanométerhez mi tartozik, meg tudom, hogy 550 nanométerhez mi tartozik, és akkor egy olyan fényen van, amiben van 500, meg 550 nanométer is, akkor külön-külön megnézem, hogy a 500-hoz milyen RGB tartozik, meg az 550-hez, és összeadom a kettőt. És akkor megkapom, hogy akkor ehhez a nem monokromatikus fényhez milyen ekvivalens vörös-zöld kék tartozik. És akkor ezzel tulajdonképpen megvagyunk, mert akármilyen spektrumunk van, akkor azt gondosan fölosztom végtelen sok monokromatikus komponensre. Ugye egy lambda hullámhosszú, fi intenzitású monokromatikus fénynek a kiváltása úgy történik, hogy azt meg kell szorozni a R lambda, G lambda, B lambda, ez a három függvény, ugye az R lambda, G lambda, B lambda, súlyozó tényezőkkel, és az előállítja a megfelelő vörös-zöld kéket. Na de hogyha nem csak ez a lambda komponens van, hanem nagyon sokféle lambda, akkor azokat pedig összegezni kell, hát ez egy folytonos tartomány, az összegzésből pedig integrál lesz. Jó? Tehát akkor spektrum, megszorozzuk a három színillesztő függvénnyel, három integrált kiszámolunk a hullámhoz tartományba, három skalárt kapunk, ami az ekvivalens vörös-zöld lesz, erre kell kigyújtani a pixelt a monitorba, hogy ugyanolyan színérzésünk legyen, mint amit ez a spektrum okozott. Korrekt módon akkor a 3D képszintézést úgy kell eljátszani, hogy hát akkor fényforrásaink vannak a virtuális világban, amelyekhez spektrum tartozik, meg anyagmodelljeink vannak a virtuális világban, amelyekhez megint spektrum tartozik. Ugye a fényforrások spektrumát összeszorozzuk az anyagok spektrumával, akár több menetben, és végül előállítjuk a pixelek képeken keresztül látható spektrumot, és az utolsó lépésben pedig megkeressük azt a vörös-zöld-kék lámpa intenzitást, amit az emberi szem nem tud megkülönböztetni a kiszámolt spektrumtól, és ezen megkeresés, színillesztés vagy tone mapping a három előbb felírt integrálnak a kiszámítását jelenti. Ugye ez volna a korrekt eljárás, ugye minden pixelhez, hát azon túl erről fogunk majd beszélni, hogy kiszámoljuk a látható spektrumot, még arra is szükség van, hogy három integrál megszülessen. Most erre van általában egy-két nanoszekundumon. Valós idejű grafikában, ugye ezt már sokszor idéztem, az idézet ide is stimmel, tehát azért pár nanoszekundum alatt már ez a három integrál is roppant kínos. Ezért, ha predictive renderingről van szó, tehát mérnöki alkalmazásról, kedvenc példám, gyémántvágás, tehát a gyémántvágó szoftvert tervezünk, ugye meg kell tervezni, mert bejön a kohinór, és akkor na, próbáljuk meg, vágjuk ketté így, ott nem sikerült, akkor kidobjuk az egészet. Azt nagyon alaposan megtervezik, hogy hogy kell csiszolni. Na, de ennek a tervezésnek prediktívnek kell lennie olyan értelemben, hogyha tényleg így csiszolnak, akkor ne lehessen megkülönböztetni a kettőt egymástól. Na, abban az esetben, tehát ilyen mérnöki alkalmaz, világítás tervezés, stb. Ez a követendő modell. Fizikailag ez korrekt. Mi egyszerűsíteni fogunk, ez csalás, approximáció, ugye így hívják elegánsabban a csalást, tehát közelítés. Nem fogunk végtelen sok vagy nagyon sok hullámoszon számolni, hanem pontosan a vörös-zöld-kék hullámoszokon követjük végig az egészet. Úgy tekintjük, mintha a fényforrások csak ezen a három hullámoszon emittálnának bármit, és az anyagok is ezen a három hullámoszon vernének vissza bármit. Ennek az a óriási előnye, hogy ugye nem széles vektorokkal, hanem háromelemű vektorokkal kell dolgozni. A másik óriási előny, hogy rögtön azt a RGB értéket kapjuk meg, ami közvetlenül beírható a rastertárba, semmiféle integrálás vagy kolor színélesztés nem kell. Ugye ezt hívják RGB képszintézisnek, és mi ezzel fogunk a fél év során foglalkozni. Ugye ez is nagyon hasonló, a plusz lépés az a három integrál a színélesztés. Ugye a következő kérdés, amit meg kell válaszolni, hogy mit kell igazából nekünk kiszámolni a virtuális világ területeire, azoknak a pontjaira. És erre a válasz a sugársűrűséget vagy a radianciát. Először definiálom a fogalmat, és utána be fogjuk látni, hogy nekünk tényleg erre, ez kell minden áron. Ugye a sugársűrűség az egy sűrűség jellegű fizikai mennyiség, ami egy pontra és egy irányra vonatkozik. Azt mondja meg, hogy egy felület egy irányban milyen intenzíven sugároz. Jó? Egy pont, egy irány. A definíciója pedig a következő. Ugye sűrűség jellegű, nagyon elvont kollégáknak differenciál hányados jellegű mennyiségről van szó. Tehát a következőképpen definiáljuk, tehát akkor az R pont környezetébe vegyünk föl egy delta A véges felületelemet, ami kicsi, de nem nulla. A V irány környezetébe vegyünk föl egy delta omega kicsiny térszöget, és akkor nézzük meg azt, hogy ez a delta A felületelem a delta omega térszögben összesen mennyikora teljesítménnyel sugároz, ez a delta phi, és osszuk el a térszög nagyságával, és osszuk el a látható területtel. Ugye a láthatóság annyit jelent, hogyha nem merőlegesen nézek rá egy felületre, akkor kisebbnek látom. Ugye itt ennek az asztalnak van valami mérete, amit látok, de ha így nézek rá, akkor sokkal kisebb. Ugye ebből az irányból mennyivel kisebb, hát meg kell szorozni a felületi normális és a nézeti irány közötti szög koszinuszával, ugye annyival lesz kisebb. Tehát amikor a sűrűséget képezzük, akkor nem csak a területtel osztok, hanem a területszer koszinusz tetával is, ahol a koszinusz teta éppen azt fejezi ki, hogyha laposszögben nézek rá, akkor kisebbnek látom, mint amilyen valójában. Na ez a definíció. A fizikai mennyiség természetesen dimenziója van. Teljesítmény watt, térszög steradián, ugye koszinusznak nincs mértékegysége, a felszín pedig mondjuk négyzetméter. miért kell ez nekünk? Miért jó ez nekünk? Azért, és ezt az egy mondatot jegyezzék meg az egészből. Ha két felületen van, amelynek ugyanaz a sugársűrűsége a szemem irányába, akkor a két felület ugyanolyan színűnek látszik, függetlenül attól, hogy nem ugyanabban a távolságban van, és attól is függetlenül, hogy nem ugyanolyan az orientációjuk. Márpedig nekem pontosan erre van szükségem, mert van egy felületem a valós világban, vagy a virtuális világban, aminek van valamilyen távolsága, meg valamilyen orientációban szemlélem, és ennek a hatását kellene kiváltani a pixellel, ami nyilván nem ugyanabban a távolságban van, és nem ugyanolyan orientációjú. Ha viszont a kettőnek a sugársűrűsége megegyezik, az előbb, amit mondtam, tulajdonság miatt, a két felületek ugyanaz a sugársűrűsége, ugyanannak is látszik, ugyanolyan színűnek látszik. De ezt gyorsan lássuk be, hogy miért van így, ugye a definícióból indulok ki, és átszorzom mind a két oldalt a nevezővel. Tehát akkor ezzel ki lehet fejezni azt, hogy mekkora teljesítmény közöl a felület a szemmel. Ugye a felületnek a sugársűrűsége L, van neki egy delta a területe, ugye most tételezzük fel az egyszerűség kedvére először, hogy merőlegesen nézünk rá, tehát ez a koszinusz teta, ez egy, és van egy térszög, ugye ez a felület minden irányban sugároz, de a minden irányú sugárzásnak csak egy része jut el a szembe, hát az a része, ez a zöld szögtartománybeli rész, amely szögtartományban a szemünk vagy a pupillánk egyáltalán a felületről látszik, ugye ez a delta omega. Na most gondolatba vigyük hátrébb ugyanezt a felületet. Hát vigyük hátrébb, hogy azt nézzük, hogy egy adott térszögben mekkora látszik, tehát hogyha hátrébb visszük, akkor a felület nagyobbá vált. Hogyha kétszer olyan távolságra visszük, ugye ez egy kétdimenziós ábra, akkor a piros szakasznak a hossza duplájára nő. Ugye három dimenzióban a kétszer akkora távolságra visszük így a felületet, akkor annak a felszíne négyszer akkora lesz. Tehát ez a delta A négyszeres. Ugyanakkor pedig, most akkor animálom a különbséget, az a térszög, amely térszögben a szemünk a felületről látszik, pedig hát így két dimenzióval feleződik, három dimenzióval pedig negyedére vált. Tehát hogy a terület a távolság négyzetével arányos, a térszög pedig a távolság négyzetével fordítottan arányos. Ebben a kifejezésben pedig a kettő szorzata van, tehát ez R négyzettel szorzódik, ez R négyzettel osztódik, a kettő szépen kikompenzálja egymást. Jó? És hogyha nem merőlegesen nézek rá, akkor a terület nagyobb lesz, de meg van szorozva a koszinusz tetával, ami egynél kisebb, megint a kettő szépen kikompenzálja egymást. Tehát a két esetben a közölt teljesítmény ugyanaz, márpedig a szemünk a teljesítményt méri, és hogyha ugyanazt a teljesítményt kapja két felületről, akkor az ugyanannak, ugyanolyan színűnek fogja látni. Nem tartunk szünetet, de hogyha tartanánk szünetet, akkor megcsinálhatnák azt a kísérletet, hogy így jönnek a táblához, rögzítik, hogy ez mennyire zöld, 5 centiről, hátrélépnek 10 centiről, 1 méterről, és azt fogják találni, hogy hát bizony ez tényleg ugyanolyan zöld távolságtól függetlenül. Jó? Ez lényegében a előbb elmondott elvnek a realizáció. Persze, hogy egy kicsit gondolkozunk ezen, tehát egy objektum színe, egy objektum fényessége, tábla fényessége, fal fényessége nem függ attól, hogy milyen messziről nézünk, és próbálják ki, nem függ tényleg. Az nincsen ellentmondásban olyan dolgokkal, hogyha oda megyek egy fényforráshoz, egy csillaghoz, vagy bármihez közel, akkor az marha erősen sugároz, 100 méterre odébb pedig hát alig pislákol a fénye. Hogyha igaz volna, hogy a megvilágítás erőssége független a távolságtól, akkor Budapesten bőven elég volna egyetlen egy fényforrást főpakolni, mert az hát Amerikáig nem, mert a föld gömbölyű és árnyékolja, de hát a környéket simán bevilágítani. Nincs itt ellentmondás? Nincs. Amikor közel megyek a táblához, rámeredek, akkor igazából ezt a területet látom. Erről a területről a sugárzó teljesítmény, ahogy megyek távolabb, ugye egyre nagyobb gömbfelületen szóródik szét, a sűrűség a távolsággal négyzetesen csökken. Úgy, ahogy egy lámpa fénye, hogy távolabb megyek, egyre kisebb. Na de, hogyha hátralépek, akkor igazából nem csak ezt a kis területet látom, hanem most már nagyobb területet látok. És a kettő kompenzálja mindig egymást. Tehát ez a dolog, hogy nem érdekes, hogy milyen távol vagyok, ugyanolyan színűnek látom, akkor igaz, hogyha az a dolog nagy. Ez a tábla. Egy pontszerű fényforrásnál pedig nem igaz. Jó. Még egy alapelvet kell megemlíteni. Ugye különböző hullámosszokon kell kiszámolni a fény átadást, a pixelben látható felületnek a sugársűrűségét. Legalább hárman, ugye mi vörös-zöld, meg kék hullámosszokon fogjuk, de hát prediktív képszintézisben ennél jóval többen. Milyen módon befolyásolják ezek a különböző hullámosszok egymást? Ugye erre azt a gondolatkísérletet lehet mondani, hogy mi volna itt a teremben, hogyha a fényforrások csak piros, monokromatikus fényt bocsájtanának ki. Milyen színekben gyönyörködhetnénk abban az esetben? Hát csak abban a pirosban, meg a sötétebb változataiban, egészen a feketéig, garantáltan nem tűnne föl például sárga, zöld vagy kék szín. Ugye ez mindenki számára világos. Ami annyit jelent, hogy nyilván, hogyha zöld lámpa volna itt, akkor csak a zöld különböző árnyalatai lennének. Ha sárga lámpa lenne itt, akármilyen monokromatikus dolog, csak azok csak az a szín sötétebb változatban tűnhet föl. Azaz a hullámhoz a felület, fény, interakció során nem változhat meg. Az lehet, hogy jön a foton és elnyelődik, na de hogyha a foton visszaverődik, akkor annak a frekvenciája kötelezően ugyanolyan kell, hogy legyen, mint amilyen volt. Tapasztalat. Ugye mi ennek a magyarázata? Ütközéseket láttak, meg biliárdozni sokan szoktak, ugye tudják, meglökik a biliárdgolyót, akkor ha megfelelően találják el, akkor a lökőgolyó átadja a teljes mechanikus energiáját, megáll és a másik golyó pedig elkezd mozogni. Na de mi a helyzet akkor, hogyha a lökőgolyó sokkal-sokkal kisebb tömegű, mint a másik? Tehát például behozok ide egy focilabdát, leteszem, megvikázom a falnak, rugalmas ütközésnél az ugyanakkora sebességgel fog visszaverődni a falról, tehát megtartja az eredeti kinetikai energiáját. A ház, ugye a kúépület pedig helyben marad, nem fog itten vágtázva elindulni az ellenkező irányban. Miért? Mert óriási tömegbeli különbség van. Egyébként fölírják az energia megmaradás, meg impulzus megmaradás, akkor kijön belőle az, hogy a meglökő képesség, hogy mennyi energiától tud megszabadulni, vagy mennyi energiát tart meg ugye a lökő objektum, az a kettő közötti különbségtől függ, és hogyha ez a különbség nagy, akkor megtartja az eredetit. Ugye most konkrét esetünkben nekünk fotonjaink vannak, amely a anyagi részecskékkel, leginkább az elektronokkal ütköznek. Ugye a fotonnak nincs nyugalmi tömege, de energiája meg impulzusa van, tehát ennek megfelelően akár relativisztikus tömeget is lehet neki származtatni, ugye energia osztva C négyzettel. Mert csak Einstein is így írta föl, nem úgy, hogy E egyenlő M-szer C négyzet. Ez sokkal kifejezőbb, hogy M egyenlő E per C négyzet. Ahol az E arányos a frekvenciához. Ugye a H a Planck állandó, F a fénynek a frekvenciája, mellesleg, hogy ez a fotonnak a energiája, ezért kapott Einstein Nobel-díjat, nem az általános vagy speciális relativitás elméletért, és nem is az E egyenlő M-szer C négyzetért, hanem azért, hogy egy fotonnak az energiája az H-szor F. Nem egy nagy durranás. Na mindegy. Egyébként múlt héten volt a születésnapja, ugye március 14-én a Pi napján született Einstein, igen. Tegnap pedig Newton halálának évfordulója volt, gondolom megünnepelték. Április is tele van fontos dátumokkal, áprilisban Hitler és Lenin is születésnapját fogja ünnepel. Na, tehát vissza Einsteinhez, hogy a relativisztikus tömeg számítható, az arányos a frekvenciával, meg marha kicsi számokkal van megszorozva, ugye a H-val meg a C négyzettel, tehát ez nagyon pici, ez még az elektron tömegéhez képest is nagyon pici, tehát úgy pattan vissza a foton az elektronról, hogy a futballlabda a Q épület faláról, így, rugalmas ütközésnél. Megtartja az eredeti energiáját, ha pedig megtartja az eredeti energiáját, akkor ezek szerint meg kell tartani a frekvenciáját is. Az persze előfordulhat, hogy rugalmatlan az ütközés és elnyelődik, tehát a fény intenzitása csökkenhet, de a frekvenciája nem változhat meg. Tehát nekünk ez annyit jelent, hogy a vörös, zöld, kéket, vagy akár, hogy több hullámhosszon szimulálunk, a szimulációt függetlenül megcsinálhatjuk az összes hullámhosszon, az egyik hullámhossz nem befolyásolhatja a másikat. Jó, hát akkor essünk neki, akkor most a fény anyag kölcsönhatás vizsgálatának a lehető legegyszerűbb geometriai elrendezésben. Ez a lehető legegyszerűbb geometriai elrendezés pedig úgy néz ki, hogy a tér két részre van bontva egy síkkal, itt vákum van, itt pedig valamilyen anyag van, bármilyen anyag, mondjuk arany, vagy üveg, mindegy, és arra vagyunk kíváncsiak, hogyha ezt a síkot eltalálja egy fénysugár, aminek a sugársűrűsége elin, valamilyen irányból, tehát a sík normál vektorához képest teta in szögben érkezik be, akkor mi történik ezzel a fénnyel? Fény elektromágneses hullám, Maxwell egyenletek leírják a viselkedését, akár a Maxwell egyenletek megoldásából is kijön az, amit már általános iskolában is tanultak, csak akkor legfeljebb nem így volt bevezetve, hogy ez a Maxwell egyenletek megoldása. Mi történhet? Két dolog történhet mindösszesen ilyen esetben. A fény visszaverődik az elméleti visszaverődés irányba. Geometrioptika visszaverődési törvénye szerint, ami kimondja, hogy a visszaverődési irány az ugyanabban a síkban van, mint a belépési irány, meg a felületi normál, és ez a szög, a belépési szög, meg a visszaverődési szög megegyezik. Más irányba nem verődhet vissza, csak ebbe az egy irányba. Illetve behatolhat az anyagba az elméleti törési irányban, amely ugyanebben a síkban van, és a beérkezési szög, meg a törési szög együtt kielégíti az úgynevezett Snellius-Descartes törvényt, ami azt mondja, hogy a szögek színuszának aránya a törésmutató, amely azt fejezi ki, hogy a két anyagban mi a fény relatív sebessége. Tehát, hogyha itt vákum van, ott 300 ezer kilométer, ennek a anyagnak a törésmutatója meg mondjuk másfél, az üvegnek másfél, az azt jelenti, hogy itt, ebben a részben pedig 300 ezer oszlag, másfél, azaz 200 ezer kilométer per szekundummal megy a fényhullám. Jó? Ugye a Maxwell egyenletekből egyébként az is kijön, hogy hányad része verődik vissza a fénynek. Ezt az arányt úgy hívjuk, hogy Fresnel egyenlet, ezt az F arányt, vagy Fresnel faktor. Ez egy francia úriember volt, meg lehet mindig állapítani, hogy ki jár előadásra, amikor úgy hívja, hogy Fresnel, az nem volt nyilván. Tehát a visszavert komponens bejövő sugársűrűség szorozva a Fresnel függvénnyel, a behatoló komponens pedig más miatt nem is, ugye az energia megmaradás miatt mindenképpen, hogy a bejövő sugársűrűség szorozva 1 minusz Fresnel. Jó, mielőtt nekiugrunk ugye a Fresnel függvény kifejtésének, egy kicsit gondolkozzunk el. Mit jelent ez az N? Ugye, törésmutató, ez azt fejezi ki, hogy milyen gyorsan megy az anyagban a fény. És hogyha egy hullám jelenségünk van, és a hullám terjedési sebessége megváltozik, akkor mindig alkalmazandó ez a Snellius-Descartes törvény, hogy a hullámtörés az általános jelenség. Ugye a hullám összefüggésekből is levezethető. Mellesleg ezért van az, hogy ha tengerparton ücsörögnek és gyönyörködnek a napleventében, a hullámok mindig önök felé jönnek, függetlenül attól, hogy a szél merre fúj. Jó, a hullámok Olyat nem láttak, hogy ülnek a parton, így van a part, és a hullámok mondjuk a parton elfelé mennének, meg olyat sem, hogy mint a május 1-i fölvonuláson így párhuzamosan a parton, mindig kifelé jönnek. Miért? Mert ugye sekély vízben a hullám lelassul, és ahol lelassul, arra felé törik, tehát muszáj neki befordulni a part felé. Minden hullámnál így van. Ez egy hullám szempontjából ugye természetes viselkedés. Igen ám, de a fénynek van egy részecske interpretáció, és a fény fotonokból áll. Most a fotonnak nincs nyugalmi tömege, mert ha volna nyugalmi tömege, akkor nem tudna fénysebességgel menni. Na most, aminek viszont nincs nyugalmi tömege, az nem tud más csinálni, csak fénysebességgel menni. Ez mindenki számára világos, ugye? Hogy a fenébe van? Hát akkor van egy fotonom, aki nem tud már csinálni, csak fénysebességgel menni, C egyenlő 300 000 km/s, akkor mi a fenétől lassul az le? Vagy hogy tud lelassulni, aminek nincs nyugalmi tömege? Hogy tud nem fénysebességgel menni? Ugye érdekes kérdés, nem? Ennek van fizikai modellje, elektrodinamikában is, meg kvantummechanikában is. Én egy egyszerűbb katonai modellel próbálom ezt érzékeltetni. Gondolják el, hogy a fotonok katonák, akik rohamozzák az ellenséges lövészárkot. Ugye a támadásnak van egy sebessége, ugye, hogyha a hullám sebességét akarjuk megmondani, vagy vízhullám sebességét, akkor mondjuk azt mondanánk, hogy a taraj, ahol a legmagasabb, azt a pontot nézem, hogy ez milyen gyorsan halad előre. Most egy katonai támadásnál akkor mi legyen ez a hullám sebesség? Hát például azt lehet mondani, hogy ahol legerősebb ugye a támadást, veszük a még életben levő katonáknak a tömegközéppontját, vagy a csoportközéppontot, és akkor ezt nézzük, hogy ez a középpont milyen gyorsan halad előre. Minden katona ugyanazzal a C-sebességgel rohamozza az ellenséges lövészárkot. Lehet-e ez a hullámsebesség, támadási hullámsebesség C-től különböző? Ez a kérdés. Lehet. Ha nyilván az ellenségnek az a célja, hogy a támadási sebességet csökkentse, ezért, amikor mennek a katonák, rohannak abba az irányba, ott van a lövészárok, akkor mindig az elől állókat, úgy golyószóróval azokat mészárolják le. Ugye így mennének előre, de az előállók mindig meghalnak, tehát a front megy szépen kicsit hátra. Összességében az átlagsebesség kisebb lesz, mint C. Jó? A szovjetek föltalálták ennek az ellenpárját is, a támadási sebességet lehet növelni úgy is, hogy GRU volt éppen, a KGB nem volt, az később, jóval később alakult. NKVD, igen. Tehát az NKVD egységek települtek a rohamozók mögött, rohamozók elindultak, és ők hátulról lőtték az egészet, és akkor persze a támadási sebesség C fölé is nőhet. Mondjuk nem elsősorban azért, hogy a támadási sebesség növekedjen, de növekszik, hanem azért, hogy senkinek eszébe se jusson lelassulni, vagy esetleg visszafordul. Mellesleg vannak olyan anyagok, amelyekben ez a hullámsebesség 300 000 km/s nagyobb. Tehát vannak olyan anyagok, akiknek a törésmutatója a vákumhoz képest ennél kisebb. Mesleg az arany is ilyen. Igaz, hogy az annyira nem, ez egy arany. Azért nem lényeges ebből a szempontból, mert viszont az aranyban, hogyha belép az elektromágneses sugárzás pillanatok alatt elalél, ugye minden fém kioltja az elektromágneses teret. Tehát marha gyorsan lehet benne menni, csak éppen pillanatok alatt meghalunk. Jó. Na ez a magyarázata, és egyébként N tényleg lehet egynél nagyobb, vagy egynél kisebb is. Akkor mi a helyzet az F-fel? Ugye ez a Fresnel faktor, 0-1 közötti szám, erről kellene megmondani, hogy egy adott anyagra milyen értéket vesz föl. Ugye akár a Maxwell egyenletekből, vagy ez a Fresnel nevű úriember ezt számolta ki a következő képpen. Ugye ez a két komponense van, az egyik komponens arra vonatkozik, amikor a fény, ugye ezzel fogunk majd, ez a sík, ugye ezzel fog a fény találkozni, amikor a fény elektromos tere merőleges a síkra, a másik pedig, amikor párhuzamos vele, azért van két komponens itt. Egy-egy ilyen komponens azt fejezi ki, hogy az elektromos tér, ugye a visszaverődésnél a tér amplitúdója mennyivel változik. Ráadásul ez a változás komplex, az I, az nézegyök mínusz egy. Ugye komplex, mert nem csak az amplitúdó nagysága, hanem a hullám fázisa is ugrik ilyenkor. Ugye a kifejezésben szerepel a törésmutató, meg szerepel ez a K úgynevezett kioltási tényező, ez szorozza a nézegyök mínusz egyet. Ugye ez a K kioltási tényező azt fejezi ki, hogy a hullám egy fényhullámnyi hosszon, tehát körülbelül egy mikrométeren mennyit veszít a amplitúdójából. Milyen gyorsan alél el. Mellesleg akkor milyen értékeket vehet ez föl? Hát ugye az N-t tudjuk, egy körüli, lehet egynél nagyobb, nagyon ritkán egynél kisebb. Mi a dimenziója? Nincs neki dimenziója. Ugye ez egy óriási dolog. Virtuális világot építünk, emlékezzünk vissza, hogy igazából, hogy mi a virtuális világban az egység dimenziója, ez rajtunk múlik, tök mindegy, hogy hogy definiálják, de egyszer fölvettük, akkor mindent ebbe kell értelmezni. Tehát át kell játszani az összes fizikai mennyiséget a mi koordinátarendszerünkre, hát aminek nincsen dimenziója, azt nem kell átjátszani, mert az minden mértékegységben ugyanaz. A kappa kioltási tényező is dimenziómentes. Jó? Azt nézi, hogy egy hullám hossz méreten mennyit csökken. Amit akármilyen dimenzióba fölírhatok, hogy mi a hullám hossz méret. Egy hullám hossz méret az, mint mondtam, kb. Egy mikroszekundum. Egy mikrométer. Ha ezt a szerencsétlent egy mikrométer vastagságúra hengereljük, akkor mennyivel csökkenti a hullám amplitúdóját? Saját magukat egy mikrométer vastagságúra hengerelik, mennyire tudják csökkenteni a fény amplitúdóját? Ők még saját magukat egy mikrométer vastagságúra hengerelik, akkor így az infoparkot beteríthetik, ki lehet számolni elég könnyen. Hát semennyire, ugye, egyszerűen nincs benne annyi anyag, hogyha ezt olyan vékonyra hengereljük, akkor tök átlátszó lesz. Tehát azt lehet mondani, hogy az anyagok nagy részére ez a kappa nullának tekinthető. Kivéve azokat az anyagokat, amelyek még ilyen vékonyra hengerelve sem átlátszóak, amelyek mindenáron el akarják nyelni a fényt, az elektromágneses sugárzást, ezek pedig a fémek. Tehát a kappára nekünk ugye az lesz a első becslésünk, hogy a kappa majdnem mindig nulla, kivéve fémeknél, amikor is tényleg fölvehet nullától eltérő értékeket. Mert ugye a fémek belsejében az elektromos tér az nulla, ennek megfelelően fémből soha nem lehet átlátszó tárgyakat csinálni. Fém nem lehet átlátszó. Ugye Faraday kalitka, csapdosnak a villámok, akkor érdemes beszállni az autóba, mert ott biztonságban vagyunk. Vagy hogyha nem akarjuk, hogy a mobiltelefonunkon fölhívjanak, és nem akarjuk kikapcsolni, és akkor érdemes egy lábosba belerakni, és rátenni a fedőt. Árnyékolva van. Jó, már majdnem mindent elmondtam a képletről, ugye a tetain a bejövő szög, a teta csillag pedig a törési szög, hava tortán, hogyha persze a K nem nulla, akkor ezt a teta csillagot a Snellius-Descartes törvényből úgy kell kiszámolni, hogy az N mellé még hozzá kell vigyeszteni ezt a K-szorít is. Tehát ebben az esetben ez a teta, színusz teta csillag, ez komplex szám, mert itt is komplex szám van. Ugye a színusz teta csillagból kell a koszinusz teta csillagot kiszámolni, ugye színusz nézet meg koszinusz nézet az egy, függetlenül attól, hogy a szög valós vagy komplex, ami annyit jelent, hogy ha tudom a bejövő szöget, meg tudom a törésmutatót, meg a kioltási tényezőt, akkor mondjuk a nézegyök függvényt kell implementálni komplex számokra, hogy ezt ki tudjam számolni. Amúgy pedig minden megvan, tehát ugye ezek itt belül komplex számok, nekem a hullám, nem a hullám amplitúdójára, hanem a teljesítményére van szükségem. A teljesítmény egy hullámzásnál pedig mindig az amplitúdó négyzete, ezért szerepel itt ugye abszolút érték négyzet, és feltételezzük, hogy a fény polarizálatlan, tehát ugyanolyan amplitúdóval rezeg ebbe az irányba, mint ebbe az irányba, ezért a kettőnek egyszerűen a számtani átlagát képezzük. És akkor innentől ez a képlet a kezemben van. Ugye szép peretes képlet, komplex aritmetika kell fémeknél a kiszámításához, hogy nem fémeknél nem kell hozzá komplex aritmetika. Ugye előző fél évben gondoltam arra, hogy hát akkor házi feladat része lesz, hogy akkor tessék a komplex aritmetikával ezt kiszámolni. Ugye fél év elején megcsináltuk a komplex aritmetikát összeadásra, osztásra, szorzásra. Hát itt ezt már csak a nézegyökkel kellett volna kiegészíteni, és gondoltam, hogy akkor az egész évfolyam bele fog szeretni a komplex számokba, és minden házi feladat szerelem gyerek lesz. Nem perfektuálódott a dolog. Úgyhogy akkor most ezt hess innen. Ezt fogjuk használni, ami egy egyszerű numerikus approximáció. De csak valós számok vannak benne. De az korrekt dolog, gyémánt az egyszerű, mert nem fém, de arany, tehát arany berakása, a gyémánt gyűrű, akkor és prediktív képszintézést akarnak, akkor a bonyolult képletet kell használni. De nekünk elég lesz ez. Tehát a Fresnel faktort így kell kiszámolni, így kell egyszerűbben, vagy közelítőleg kiszámolni az F0, azt fejezi ki, hogy mennyi részét veri vissza a fény a beérkezőnek abban az esetben, hogyha merőlegesen világítjuk meg, tehát a tetain 0. Ugye függ a Fresnel faktor a beérkezési iránytól. Az egyszerű képletben ilyen 1 minusz koszinusz tetain az ötödiken függvény szerint. Ugye az F0 pedig továbbra is a fizikai paraméterektől függ, ugye a törésmutatótól meg a kioltási tényezőtől. Ez egy üveg koponya. Ugye a másik pedig egy arany teáskanna. Játszunk el egy picit ezekkel a számokkal. Az üveg törésmutatója másfél, kioltási tényezője 0, minden nem fémnek 0. Ugye másfél mínusz 1 az 0,5, a négyzeten 0,25. Másfél plusz 1 a négyzeten az 25 negyed, összességében 4%. Tehát ha az üveget 90 fokos, tehát merőleges megvilágítással illetjük, akkor 4% verődik vissza, 96% meg belemegy az üvegbe. Hogyha egy üveg ablakról van szó, akkor ez azt jelenti, hogy amikor kinézek az ablakon, 4%-ban a saját ábrázatomban gyönyörködhetek, 96%-ban pedig abban, ami kívül van. Ezért csinálják az ablakot üvegből. De ugye ez az F0, ez csak a merőleges megvilágításra vonatkozik, hogyha lapos szögben nézünk rá, tehát amikor a tetain az 90-hez közelít, ugye akkor a koszinusz tetain az nullához tart, F0 meg 1 mínusz F0 az 1, azaz lapos szögű megvilágítás esetén bizony 100%-ba visszaver az üveg is. Tessék kipróbálni akármilyen simának látszó dologhoz oda dörgölőzni egész közel, az tükrözni fogja a környezetet. Tessék a mobiltelefonjukkal kipróbálni, hogy azzal is lehet tükrözni, csak lapos szögbe kell ránézni. Na ezen a képen, ezért kapcsoltam le, ennek az eredménye az, hogy a koponya tetején gyönyörűen föltűnik a környezetnek a tükörképe. Ugye itt belül nem, mert itt körülbelül merőlegesen nézek rá, a tetején viszont igen. Ez nem volna itt, akkor nem néznek ki az egész üvegnek. A másik egy arany teáskanna, miért arany? Mert ezt a kifejezést használtam, ezt az egyszerű összefüggést használtam a teáskanna lefényképezéséhez, és amikor a Fresnel faktorra szükség volt, akkor az arany törésmutatóját és kioltási tényezőjét vettem elő a vörös-zöld-kék hullámoszlopon. Ugye a Fresnel faktor függ a belépési szögtől, de a törésmutatón és a kioltási tényezőn keresztül a hullámosztól is, mert ezek általában hullámoszfüggőek. Megint ugye azt kell tudni, hogy nem fémeknél is, ugye az üveg is fölbontja a fehérfényt komponensekre, tehát függ a hullámosztól a törésmutató, de ez a függés nagyon enyhe. Ha nem volna nagyon enyhe, akkor mindenütt szivárványt látnék magam körül, de nem látok. Tehát van törésmutató és hullámhoz között összefüggés, de ez alacsony, nem fémeknél, fémeknél viszont a függés általában nagyon erős. Tehát a Fresnel függvény összességében egy kétváltozós függvény, függ a hullámhoztól és függ a belépési szögtől, aranynál ez körülbelül így néz ki, ezüstnél így néz ki, ugye aranynál a alacsonyabb hullámhosszokat kevésbé veri vissza, mint a nagyobb hullámhosszokat, ezért az arany sárga, a ezüstnél pedig szögtől és hullámhosztól függetlenül minden szinte 100%-kal visszaver, a tükröt ezért csinálják ezüstből. Ugye amikor egy objektumot létrehozok egy adott anyagtípusból, akkor általában az objektumot nagyon sok különböző orientációban látom, tehát nagyon sok különböző teta-in föltűnik a képen. Tehát igazából én ezt a függvényt összességében látom, ezért tudom megkülönböztetni a részgolyót a aranygolyótól, annak ellenére, hogy persze mind a kettő sárga. Vagy azért mondom a Beethoven fejre, hogy az aranyból van, erre a golyóra pedig, hogy az részből, mert a két Fresnel függvény lefutása más. Na, váltsuk programra ezt az egészet. Nem lesz bonyolult ennyi. Még pillanatra visszalépek, hogy milyen esetben lehet majd azt a programot használni. Ugye abból indultunk ki, hogy mi a Maxwell egyenletek megoldása egy olyan esetre, amikor egyetlen egy síkunk van. Hát az viszonylag ritka az a virtuális világ, ami ennyire egyszerű volna. Ennek ellenére az itt megismert dolgokat remekül használhatjuk minden olyan esetben, amikor is egy pixelben látható felületre rámondható, hogy a sík. Ugye ez teáskanna, nyilvánvalóan nem egy sík innen makroszkópikus nézetből, na de hogyha azt a felületdarabot emelem ki csak, ami egy pixelben látszik, azért az jó közelítéssel síknak tekinthető. Hasonlóképpen ugye az üveg koponya sem sík, de hogyha egy kis darabját nézem, ami egy pixelben látható, azért a sík. Az ilyen anyagokat optikailag sima, vagy ilyen felületeket optikailag sima felületeknek nevezzük, és optikailag sima felületeknél a fizika ez, tehát sugársűrűség a Fresnellel szorzódik visszaverődésnél, és csak egy visszaverődési irány van, törésnél pedig az 1 minusz Fresnellel szorzódik, egy törési irány van, mellesleg amit a Snellius-Descartes törvény kijelöl. Ez kell tudni, ezt kell a programunkban megjeleníteni. Na nézzük, tehát akkor két feladat van egy tükörnél, mi a tükörirány, ezt úgy hívjuk hívni, hogy reflect, és hát mennyi a Fresnel, tehát a bejövő sugársűrűségnek hányad része megy tovább a tükörirányba. Tehát először nézzük, hogy akkor a tükörirány számítása hogy történik, legyen a bejövő irány V, és tételezzük föl az egyszerűség kedvére, hogy az egységvektor, így aztán minden egyszerűbben számítható. Ha nem egységvektor, akkor normalizáljuk persze. A felületet, ugye ebben a pontban történik a visszaverődés, pedig a normál vektoráról ismerjük, azt is föltételezzük, hogy ez a normál vektor is egységvektor, egységnyi hosszú. A feladat tehát a V és az N ismeretében kiszámolni az R-t, a visszaverődési irányt, a geometriai optika visszaverődési törvénye alapján, ami annyit mond, hogy ez a három vektor egy síkban van, ezt a síkot rajzoltam ide föl, és a belépési szög meg a visszaverődési szög egymással megegyező. No, hát első menetben bontsuk föl ezt a V beérkezési irány két komponensre, egy normál irányú komponensre, meg egy ebben a síkban normál vektorra merőleges irányú komponensre. Ha mennyi a normál vektor irányú komponens, ugye vetítenem kell a V-t erre, ez egy derékszögű háromszög lesz, ugye a derékszögű háromszögnek az átfogója 1, ez a szög alfa, jelöljük ezt a szöget alfával, tehát ennek a, bocsánat, befogónak a hossza koszinusz alfa, tehát normál vektor irányú, normál vektor egység hosszú, tehát ez a vektor n-szer koszinusz alfa. Mi a helyzet a másik komponenssel? Hát a másik komponens ilyen könnyen nem tudom megmondani, de hát viszont a másik komponens elejétől a végéig eljuthatok úgy is, hogy először elmegyek a V-nek az elejétől a végéig, aztán innen az enszer koszinusz alfával a másik vektor végéig. Tehát ez a kettőnek az összege. Jó? Tehát ez V plusz enszer koszinusz alfa. Na most a visszaverődési törvény miatt, ha az R-rel játszanám el ugyanazt, akkor ez a derékszögű háromszög, meg ez a derékszögű háromszög egybevágó kell, hogy legyen. Mert mind a kettő derékszögű háromszög, mind a kettőnek alfa ez a szöge, és az átfogójánál pedig mind a kettőnél elvárjuk, hogy az egység hosszú legyen. Hát ha viszont ez a két háromszög egybevágó, akkor az előbb föl előállított oldalvektorokból a másiknak az átfogója is kirakható. Hát valóban, hogy az R az innen vezet ide, úgy pedig ezt a utat úgy is megtehettem, hogy enszer koszinusz alfa, meg V plusz enszer koszinusz alfa össze kell adni. Ez a képlet. Biliárdoznak, akkor ezt a képletet használják a gyakorlatban. Ja, hát a koszinusz alfa hogy számítható? Ugye két egységvektor skaláris szorzata a bezárt szögű koszinusza, amit még itt meg kell bolondítani a mínusz előjellel, mert a V most ebbe az irányba mutat, nem pedig ebbe az irányba. Implementáció, ugye a VEC3-ra az alapműveleteket, meg a skaláris szorzást implementáltuk, ugye ez az implementáció feltételező, hogy ezek egységvektorok, tehát akkor vesszük a bejövő irányt, a V-t, ugye V, meg kétszer n-szer koszinusz alfát, tehát először az n vektor szerepel, megszorozzuk koszinusz alfával, ami illetve mínusz koszinusz alfával, itt a mínusz előjel, ami skaláris szorzással előállítható, és még megszorozzuk kettővel, ugye a kettőt azért nem ideírtam, hanem a végére, hogy a VEC3-ra a szorzás művelet az tagfüggvénnyel lehessen implementálható, ne kelljen globális függvényt rendelni hozzá. Operator overloading, C++. Jó? Na, hát akkor a geometria oldaláról a dolog megvan, ugye a Fresnel pedig megmondja, hogy mennyi verődött vissza. A képletet tudjuk, ki kell számolni az F0-t, hogy mennyi a visszaverési valószínűség merőleges megvilágításnál. Tehát az N-1 nézetem meg kappa nézet, N+1 a nézetem per kappa négyzet. Ez itt van. Megint ezek VEC3-ak. Az egyest is, ugye van néven, kiegészítettem VEC3-ra. És ugye ezek spektrumok, ezeknél a operációkat úgy kell implementálni, emlékezzünk vissza, így is implementáltuk, hogy azok a három komponensen egymástól függetlenül párhuzamosan hajtódnak végre. Tehát két ilyen VEC3-nak a csillaggal képzett szorzata, olyan, ahogy két spektrumot kell összeszorozni, vöröset a vörössel, zöldet a zöldet, kéket a kékkel, és egy spektrumot kapok, összeadás nyilván ilyen, és az osztás is ilyen, tehát két VEC3-nak a hányadosa, az egy VEC3 lesz, ahol a vörösök hányadosa, zöldek hányadosa, kékek hányadosa jelenik meg három komponensként. És ez VEC3, RGB. Ugye aztán Fresnel egyszerűsítés, F0 meg 1-F0-szor, 1- koszinusz alfa az ötödiken, a koszinusz alfa pedig a belépési szög és a normál vektor közötti szög. Jó. Na, tükrünk már van. Nézzük a törő objektumokat, üveg, koponya például. Ott már a Fresnellel nem kell szórakozni, mert azt tudom, hogy az 1- Fresnel lesz ebbe az irányba tovább haladó súlyozó tényező, csak a törési irányt kell kiszámolni. Most a törési irányt is nagyon hasonló elvvel fogjuk kiszámolni, ahogy a tükör irányt, csak egy picikét bonyolultabb, mert a geometriai optika törési törvénye egy picikét bonyolultabb, mint a visszaverődési törvény. Akkor ugye a feladat bemenete a V beérkezési irány, meg a felületnek a normál vektora ebben a irányban, ugye a kettejük szögét, pontosabban a mínusz V, meg az N szögét továbbra is alfával jelöljük. És akkor ebből kell előállítani a T törési irányt, ami ugyanabban a síkban van, mint a másik kettő, és az Elius-Descartes törvény szerint a T törési irány és a mínusz N közötti vektor, hogyha ezt bétával jelöljük, akkor színusz alfa per színusz béta az egyenlő n a relatív törésmutató. Ez a kiindulás, a törési törvény, beérkezési irány, normál vektor, és ebből kell megalkotni a tét, vagy képletet, vagy programot, ami a tét előállítja. No, fejezzük ki a tét, a normál vektor, pontosabban a mínusz normál vektor, meg egy normál vektorra merőleges komponens lineáris kombinációjaként, tehát vegyünk föl ide egy bázist, ugye ez a mínusz n, ez pedig a n merőleges, ugyanebben a síkban van egységvektor, de merőleges a normál vektor. Ugye a mínusz n-nel a t törési irány béta szöget zár be, akkor ezek után azt mondhatjuk, hogy hát meg is vagyunk, mert a színusz meg a koszínusz definíciójából, itt van egy derékszögű háromszög, az átfogója egy, akkor ez ennek a szögnek a színusza, mármint hosszát tekintve ez pedig ennek a szögnek, ami ugyanúgy béta koszínusza, tehát a t irány az n merőlegesszer színusz béta, meg mínusz n-szer koszínusz béta, kifejeztem egyéb adatokból. Na de ezzel igazából a döglött lovat csak a szomszéd utcába cipeltük át, mert kifejeztük ugyan tét, de olyan dolgokból, amit nem tudunk, nem tudjuk az n merőlegest, nem tudjuk a színusz bétát, nem tudjuk a koszínusz bétát, az egyetlen, amit tudunk az n. Tehát egy kicsit tovább kell csinálni a dolgot. Mi az n merőleges? Ha ránézünk erre az ábrára, akkor találunk egy n merőlegest, majdnem itt, amit előbb használtunk, ugye ez is ugyanebben a síkban van, és ez is merőleges a normál vektorra, ezzel az egyetlen probléma az, hogy nem egységhosszú. De mennyi ennek a hossza? Hát egy derékszögű háromszögben van, aminek ő az egyik befogója, az átfogó pedig egy, ez a szög alfa, akkor ennek a hossza a színusz alfa, tehát akkor ebből úgy lehet n merőleges csinálni, hogy normalizáljuk, elosztjuk az ő saját hosszával, ugye v plusz n-szer koszínusz alfa per színusz alfa. Na, benyaljuk az n merőlegesbe ezt. Nézzük. Tehát V osztva színusz alfával, szorozva színusz bétával, a színusz béta per színusz alfa a Snellius-Descartes törvény szerint 1 per n, tehát V per n. Ugye n-szer koszínusz alfa osztva színusz alfával, szorozva színusz bétával, ugyanilyen okok miatt az n-szer koszínusz alfa per n. Ott van még az n-szer koszínusz béta, hát ezt csak átmásoltam ide, és kiemeltem az n-t. Jó. Már majdnem célba vagyunk, mert tudjuk a v-t, beérkezős irányt, a törésmutatót, a normál vektort, hát a koszínusz alfát ugyanúgy, mint az előbb ki tudjuk számolni a skaláris szorzásból, n megint rendben van, még a koszínusz béta nem ismert. A koszínusz béta az négyzetgyök 1 mínusz színusz négyzet béta, a színusz béta pedig a Snellius-Descartes törvény szerint az színusz alfa per n négyzetre emelve, még a színusz négyzet alfát se tudom, de a színusz négyzet alfa meg 1 mínusz koszínusz négyzet alfa, és kész. Jó, most már ebbe csak olyan szerepel, amit tudok. Megvan. Van benne egy négyzetgyökjel. És a négyzetgyökjel alatt pedig egy dolog, ami akár negatív is lehet olyan esetben, ugye ez 1 mínusz koszínusz négyzet alfa, ez 1-nél kisebb, ez akkor lehet negatív, hogyha ez a második tag 1-nél nagyobb, ami akkor fordulhat elő, hogyha az n 1-nél kisebb, azaz egy optikailag sűrűbb közegből közelítünk az optikailag ritkább közegbe, átmegyünk a tüskecsarnokba, itt a tüskecsarnok medencéje, ez a vízfelület, itt a medencének az alja, meg lemegyünk a medence aljára, csak a szemünket rajzolom föl, és ott gyönyörködünk a vízfelületbe alulról. Jó? Ez a sűrű a víz, ez a levegő, tehát ez a szög nagyobb lesz. Ha nagyon előre nézek, akkor a törési szög elérheti a 90 fokot, hogyha még előrébb nézek, akkor már 90 foknál nagyobbnak kéne lennie, ami persze teljesen lehetetlen, hogy ez a határhelyzet innentől nem lehet kilépni a vízből, a fénysugár nem tud kilépni a vízből, ez úgynevezett teljes visszaverődés eset, ezt a határszöget Brewster-szögnek szokták mondani. Ilyen esetben a víz felület átláthatatlanná válik. Teljes visszaverődés. Ezt veszük észre úgy, hogy a négyzetgyök alatt negatív szám tűnik föl. Tehát akkor nincs törési irány. Felesleg az optikai kábel, optikai kábel elve éppen ez. Itt az optikai kábel, úgy kell belőni a lézert, hogy ugye a szerencsétlen fény ugye a kábelbe visszaverődik. Minden ilyen esetben a brewster szögön túl kell elkapni a határt, tehát 100%-ban visszaverődjön, mert hogyha innen jönne a fény, és ki tudna menni ugye a szigetelésbe, akkor persze előbb-utóbb elhalna, és a kábel végén pedig nem jön neki semmi. Ugye korábbi kollégájukat, Cseh Lászlót látják itt, alulról lefényképező, ő is informatikus, biztos tudják. Ugye, hogy néz ki ez a kép? Hát úgy néz ki, hogy Cseh László itt úszik a víz alatt. Mi pedig a medence alján kuksolunk, fölfelé nézünk, látjuk a Cseh Lászlónak a hasát is, ugye? Meg látjuk a vízfelületet, a vízfelület tükrözi a hátát, meg ahol éppen ő nem takarja a medence alját, ott pedig látjuk a medence alját. Az van ott fönn. Na hát nekünk ez a képlet, meg az a tudás, hogy ha a nézőgyök alatt negatív van, akkor nincs törésirány. Programozzuk le. Bejövő irány, az a V, felületi normális, meg hát a törésmutatóra szükség van. Kiszámoljuk a koszinusz alfát, skaláris szózással, ugye a dot függvény éppen erre teremtetett. Mellesleg szándékosan úgy írom meg ezeket a programokat, hogy ezek ugye C++ programok, de ezt a programot egy az egybe át lehet tenni GLSL-be, mert ugyanazzel a szintaktikával ott is rendelkezésre állnak ugye a vektorműveletek. Mellesleg a refract meg a refract függvény is rendelkezésre áll. Tehát GLSL-ben az egy gépi utasítás kiszámolni a törési irányt, aminek hát ugye hardwareben az implementációja ez. Tehát a GLSL-ben programozók, nem is kell ezeket a sorokat leírni, mert ezt már megcsinálták hardwareben. C++-ban persze le kell írni, mert C++-ban mi implementáljuk ezt a függvényt. Tehát kiszámoljuk a koszinusz alfát. Ugye a diszkriminánsa a dolognak ez, nem esünk neki ugye négyzetgyökkel, mert negatív számnak a négyzetgyökét a C-SQRT függvény nem tudja kiszámolni, hanem ellenőrizzük, hogy ez negatíve, hogyha negatív, akkor persze nincsen törésirány. Ezt a megoldást is, hogy ilyenkor null vektorral térünk vissza, a GLSL-ből kölcsönöztem, mert a GLSL refract megoldásra pontosan így jelzi, hogy nincs törésirány. Egyébként pedig, hogyha van, akkor itt a törésirány képlete, a bejövő irányt el kell osztani a törésmutatóval, a normál vektort pedig meg kell szorozni, a koszinusz alfa per törésmutató, meg a négyzetgyök diszkriminás, és kész vagyunk. Egy megjegyzés. Most a törésmutató ilyen zöld és skalár, miközben idáig a törésmutató az egy VEC3 volt, mert persze a három hullámhosszon, a vörös-zöld-kék hullámhosszon eltérő értéket vehet föl. Ugye ez azt jelenteni, hogy amikor egy törőfelületre a fény eljut, akkor innentől három sugárba kell tovább menni, és azt a három irányt külön-külön kezel. Ezt nem szeretjük különösebben, mert hát növeli a számítás igényt, de nincs is nagyon rá szükség azért, mert ha az anyag nem fém, akkor a törésmutató nem nagyon függ a hullámhoztól. Kivéve akkor, hogyha prizmát szeretnék és diszperziót szimulálni. De viszont a prizmát és diszperziót szeretnék szimulálni, akkor az RGB képszintézis úgy, ahogy van, alkalmatlan erre. Jó? Most képzeljük el, RGB három irányba fölmegy, ahelyett, hogy egy szivárványom lenne, három pontom lesz. Hát nagyon messze van az egésztől. Hát akkor persze rendes diszperzió szimulációnál folytonos hullámhoztartományjal kell dolgozni, végtelen sok irányjal. Ha lesz valamikor idő rá, elmesélem, hogy lehet egyszerre végtelen sok irányjal dolgozni. De ha nem is végtelen sok irányjal, akkor gondoljunk arra, hogy mit tudom én, 100 különböző hullámhosszon kell a szimulációt megcsinálni, hogy a 100 pont azért nagyjából kiadjon egy szivárvány. De 3 pont nem fog kiadni soha. Tehát nem fémeknél, egyébként ez a hatás általában elhanyagolható, fémeknél nem hanyagolható el, de a fém viszont úgysem lehet átlátszó. Tehát jó, amikor belépek az aranyba, akkor a különböző hullámhosszok más irányba mennek tovább, de úgyis pillanatok alatt elhalnak, kit érdekel. Ezért általában azt a trükköt szoktuk használni, hogy amikor törési irányt számolunk, akkor egy hullámhosszt kiválasztunk a három közül. Ez csalás, de használható csalás. Na, optikailag sima felületeink vannak. Tehát ezt a három Móriczka programot kell átrakni a saját programunkba, és akkor tükör, koponya, ugye üvegkoponya, aranyból készült teáskanna, ezek megoldhatók. Azért a világ nem csak optikailag sima felületekből áll, hanem vannak rücskös felületek is. Igazából a teremben szinte minden ilyen rücskös felület. Optikailag sima felület talán csak az a fém, ami a fényforrások mögött van. Az összes többi, a fal, a ruhájuk, bőrük, a padló, egyik sem tartozik ugye az ideális tükör vagy az ideális törő kategóriájába, hanem ezekre az jellemző, hogy a beérkező fényt nem csak egyetlen egy irányba verik vissza, hanem igazából az összes lehetséges irányban egyszerre. Tehát ha most egyetlen egy fényforrással, egyetlen egy irányból megvilágítanám ezt a falat, akkor is akármilyen irányból néznék rá, nem tökéletesen feketének látnám, ha pedig ugye ez egy ideális tükör volna, akkor ez a helyzet állna el. Tehát beszélnünk kell akkor a rücskös felületekről is, amelyek ilyen tulajdonságúak. Ugye a rücskös felületek is szeretik a elméleti visszaverődési irányba visszaverni a megvilágítás nagy részét, próbálják ki úgy, hogy akár a pad is ilyen, vagy a padló is ilyen, padló egész jó példa, próbálják úgy orientálni magukat, hogy a fényforrás, a padló és az önök szeme megfeleljen együttesen a ideális visszaverődés iránynak, tehát a megvilágítási irány tükör irányából nézzenek rá a padlóra, és akkor látni fogják a fényforrások elmosódott képét. Ami ugye arra utal, hogy maga a felület ebbe az irányba többet szeret visszaverni, de az összes többi irányba is visszaver valamennyit. Van valamiféle visszaverődési profil. Ezt kéne előállítani. Hát először megint alkossunk valamilyen mentális modellt, vagy fizikai modellt, hogy lehet ezt elképzelni. Hát az ilyen rücskös felületeket fizikailag például úgy lehet elképzelni, hogy azok mikroszkópikusan egy rakás kis ideális tükörből állnak, csak ezek az ideális tükrök véletlen orientációval rendelkeznek, amiket makroszkópikusan nem látunk, csak akkor vehetnénk esetleg észre, hogyha a mikroszkóppal ránéznénk a felületre. Tehát amikor jön a fénysugár, ugye sok kis elemi sugárból, akkor ugyan minden kis elemi tükör a geometriai optika visszaverődési törvényének megfelelően ver vissza, de mivel a fénysugár különböző részei más és más orientáltságú tükröt kapnak el, a visszavert komponensek mindenféle irányt, legalábbis adott valószínűséggel fölvesznek. Előfordulhat az, hogy egyetlen egy visszatükrözés után, mint ezekben az esetekben, a fény elhagyja a felület közelségét, de előfordulhat az is, hogy sokszoros fény felület ütközés után tud csak a szerencsétlen eltántorogni a felület közeléből. Ugye ezeket a modelleket, ezeket a visszaverődési profilokat úgy is elő lehetne állítani, hogyha fölállítanék egy valószínűségi modellt ezek mikrotükröknek az orientációjára, és akkor föltenném azt a kérdést, hogy akkor ennek a visszavert sugárzásnak a különböző irányokban mi a várható értéke. És ez egy nagyon izgalmas feladat lenne, de erre is azt mondom, hogy félnék attól, hogy tetlegességre vetemednek velem szemben, mert egyrészt mélyebb valószínűségi ismereteket, másrészt pedig elég hosszú levezetéseket igényelnek, ezért mi ehelyett egy egyszerű, viselkedésileg érvényes modellt fogunk alkotni, és itt visszautalok arra, amikor képtrükköknél azt mondtuk, hogy örvény, de nem foglalkoztunk azzal, hogy fizikailag mi az, hogy örvény, hanem kerestünk egy függvényt, ugye egy exponenciálist, meg egy forgatást, ami ezt összességében valami örvényszerű hatást állít elő. Tehát most is azt fogjuk csinálni, hogy keresünk olyan függvényt, amely ugyan a fizikai részleteket, a belső mechanizmus nem írja le pontosan, meg nem is cél, hogy leírja, de összességében úgy viselkedik, hatásában úgy viselkedik, mint, amit elvárunk, vagy amit megszoktunk. Hát vezessünk be egy-két fogalmat. Ugye a sugársűrűségre vagyunk kíváncsiak. Azt kell kiszámolni, mert majd erre kell beállítani azt a pixelt, amely pixelben ez a felület látszik. A sugársűrűség, egy felületnek a visszavert sugársűrűsége az abból adódik, hogy ezt a felületet mondjuk egy adott irányból megvilágítottuk, és a felület itt elin bejövő sugársűrűséget kapott. Ugye mi fog ebből visszaverődni a vészem irányba? Hát ugye ez attól függ, hogy hány foton érkezik be, mennyi a megvilágítás erőssége, és nyilvánvalóan ettől arányos, tehát hogyha kétszer olyan erősen világítunk meg egy felületet, akkor a visszavert sugársűrűség is kétszer akkora lesz, tehát ez arányos a megvilágítással, meg arányos egy arányossági tényezővel ezzel az egésszel, ami azt fejezi ki, hogyha egy foton ebből az irányból érkezik, akkor mi annak a valószínűsége, hogy nem nyelődik el, hanem visszaverődik, és ha visszaverődik, akkor pontosan ebbe az irányba verődik vissza. Ugye ez egy arányossági tényező, ami egyébként a geometriától is függ, milyen irányból világítjuk meg, és függ az anyagtól is, tehát az az anyag az adott frekvencián milyen valószínűséggel hajlandó éppen ide-vissza el. Na ezt az arányossági tényezőt két további faktorra szoktuk bontani, egy geometriai faktorra, és egy másik faktora, ami csak az anyag jellemzőktől, meg hát ugye az irányoktól függ. Miért? Hát erre három válasz van. Az egyik, hogy csak. Nekem jogom van egy fizikai mennyiséget két másik fizikai mennyiség szorzataként fölírni, amiket én definiálok. Jó? De hát persze ennek logikus magyarázata van, hogy miért vetemedek ilyesmire. Mi az előnye annak, hogy az arányossági tényezőt két másik szorzataként képezzük? Az egyik az, hogy valóban így, hogy ez a koszinusz tetain a megvilágítási irány és a normális közötti szög, valóban így leválaszthatjuk a megvilágításról a megvilágítás geometriai jellemzőit, meg az anyagi jellemzőit. Ugye vizsgáljuk meg, hogy mi történik akkor, hogyha egy fénysugár, amit el lehet képzelni, mint egy slagot, aminek egység a keresztmetszete, azon keresztül jönnek a fotonok. Egy fénysugár megvilágít egy felületet olyan irányból, hogy a megvilágítási irány és a felületi normális tetain szöget zár be. Ugye, ha a megvilágítás nem merőleges, hanem ilyen laposszögű, akkor a megvilágítás igazából nem egységnyi felületet fog megvilágítani, hanem nagyobbat látjuk, ez nagyobb, mint egy. Azaz itt egy egységnyi nagyságú felületre kevesebb foton érkezik, mint amennyi a cső keresztmetszetén keresztül megy, mert ugye nagyobb területre szóródik szét. Ugye mennyivel kevesebb? Hát éppen a koszinusz tetainnál kevesebb. Tehát ez a koszinusz tetain azt fejezi ki, laposszögből virágítunk, akkor nem tudjuk a felületet olyan nagyon megvilágítani. A maradék pedig ugye BRDF, vagy Bidirectional Reflectance Distribution Function névre hallgat, ami pedig hát kifejezi az anyagi jellemzőket. A másik magyarázat, hogy miért használom ezt a kvázi faktorizációt, az az, hogyha a BRDF-et így definiáljuk, azaz úgy, hogy visszavert sugársűrűség osztva a bejövő sugársűrűséggel, és még ezzel a geometriai faktorral is, megvilágítási irány normál vektor közötti szög koszinuszával, akkor az így kapott BRDF a fizikában, a való világban szimmetrikus. Azaz, ha megmérem az anyagoknak a BRDF-jét, akkor azt tapasztalom, minden mérés erre utal, hogy abban a megvilágítási irány és a nézeti irány kicserélhető. Megmérem, úgy mérem meg, hogy ide teszek egy fényforrást, ide meg egy kamerát, ugye a fényforrás megvilágítja, a kamerával pedig fölveszem, és akkor ebből egységnyi a megvilágítás, akkor éppen a koszinusz tetát kiveszem, akkor éppen a BRDF kiadódik. A szimmetria, a Helmholtz szimmetria azt jelenti, hogy a kettőt megcserélem egymással, pontosan ugyanahoz a mérési eredményhez jutok. Ezért szeretjük a BRDF-et, mint anyagi jellemzőt. Egyrészt, mert könnyű ellenőrizni, hogy sérti a fizika törvényeit. Mert hogyha nem szimmetrikus, akkor sérti. Mert esetleg ez minket annyira nem zavar, nagyon gyakran fogunk használni olyan BRDF-eket, amelyek sértik a fizika törvényeit, mert nem szimmetrikusak. Azaz, amikor a Jóisten a világot teremtette, elfelejtett olyan anyagot teremteni, olyan anyag nem létezett. De nekünk ez egy képlet, beírjuk a programba, a képlet számot fog kiadni, kép keletkezik belőle. Jó, hát akkor pénteken itt folytatjuk. Köszönöm a figyelmet.